Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Az elmúlt hetekben a világ számos pontján voltak olyan jótékonysági rendezvények, amelyek a sérült gyermekeknek, illetőleg a hozzátartozóknak próbáltak meg segíteni. Hongkongban például az egyik helyi vidámparkban látták vendégül azokat a gyermekeket, amelyeknek valamilyen betegségük volt korábban, a csontdaganatos leukémiás gyermekeket egyaránt vendégül látták, több ezren voltak a rendezvényen. Magyarországon is volt ilyen rendezvény, a Kincsen Parkba több mint 800 gyermek látogatott el családjával és barátaival a Legszebb Napom elnevezésű rendezvényre. Márta Imre elmondta a szervezők nevében, hogy a legnagyobb boldogságot az okozza nekik, hogy 800 beteg, vagy már gyógyult, agytumoros, leukémiás, csontdaganatos, oxigénhiányos gyermeknek új életet tudtak adni azzal, hogy elfeledtetik velük a betegségüket, és valóban boldognak látják őket. Táncbemutatótól, gyöngyfüzésen át, kézműves programig, ügyességi játékokkal szinte mindennel szórakoztatták az ide látogatókat. Érdekes, hogy a nagy rendezvények sorában Tunézia szerepel még a harmadik körben. Sokan azt mondják, hogy az afrikai országokra nem jellemző a jótékonykodás, hiszen éppen oda kell, hogy vigyenek jótékonysági rendezvények kapcsán pénzeket. Nos, Tunézia egy picit más. Egyrészt talán az egyedüli az észak-afrikai országok közül abban a tekintetben, hogy hihetetlenül vigyáznak a turistákra, bár Egyiptomban és Marokkóban is megvan azért mindez, a tunéziaiak azonban abszolút mértékig profik. Most például a legszegényebb gyerekeknek szerveztek jótékonysági rendezvényt, és segítik azokat, akik egyébként nem tudnának elmenni például megnézni magát a fővárost sem, mert annyira szegények, és elviszik őket, megmutatják nekik a nevezetességeket, Kártágó romjait, még erre is odafigyelnek. Tunéziában egyébként nem csak a helyiek érzik azt, hogy bizony tényleg nagyon sok mindenről gondoskodik a vezetés, hanem maguk a turisták is azt látják, hogy profi működik a gépezet, az idegenforgalomra is épp úgy igaz ez. Például, hogyha valaki elmegy egy Szahara túrára, akkor biztos, hogy kiszámíthatóan, és ugyanúgy történik minden feltéve, hogy nem megy egyedül kóborolni a sivatagba. A teve mindig ugyanúgy issza a kólát, ez klasszikus mutatvány, és a helyi berber falu lakói is ugyanúgy a szárított gyíkot szárítják a kis zsinórjukon, most már lassan 15 éve. Egyébként természetesen nem szárított gyíkot fogyasztanak, ez csak a turisták kedvéért történik, és a berber falu vöröshajú lakója Leila is csak azért ül oda, hogy elkábráztassa a turistákat. Egyébként a szomszédos faluban lakik, és esténként a tévébe izgalmas sorozatokat néz. Minden esetre a gépezett profi működik, és az ide látogató turisták azt érzik, hogy minden a helyén van, megfelelő szintű a biztonság, és kellemes itt kirándulgatni. Készítettem korábban egy interjút például azzal a hölgyel, aki csak nem 20 éve matmatai berberben szülöttet játszik, aki még szárított gyíkot eszik, és barlangban lakik. A valóságban a hölgy ugye egy kis faluban él, de minden reggel elsétál otthonról állítólagos barlang lakásába, és ott mutogatják őt a turistáknak. Egyszer elhatároztam, hogy Tunéziában addig megyek, amíg az útnak vége szakad, és már csak homokdűnéket lehet látni a déli területeken. Nos, megtaláltam az utolsó falut, ez a sivatag kapujában El Fawar. Itt már a házak között is csak homok és egy-két kiszáradt pálmafa van, és persze a tevék. Itt csak úgy kaptunk szállást, hogy bekérezkedtünk egy helyi emberkéhez. Mint kiderült, a fiatalember egy faluval arrébb lakott, ahová csak este lehetett egy teherautó tetején utazva eljutni. Ezen a vidéken gyakori a homokvihar, úgyhogy a teherautó tetején kellett kipróbálni, kibírni az utat. Vacsora gyanánt kecsketejjel itattak, és természetesen ezt illik elfogyasztani, majd utána tovább lehet zarándokolni, hogyha éppen valakinek van ehhez kedve. Minden esetre, ha valaki el akar jutni a sivatagba, akkor nem kell hasonló torturát végigjárni, hogyha a szervezett tunéziai utakra nevez be, hiszen ilyenkor kebilibe viszik az utazókat. Ez egy fantasztikus oázis, amelynek kiépülését magyar kutatóknak köszönhetik a helybeliek. Ők fedezték fel ugyanis a hőforrást, amely azóta is élteti a csodás pálmákat és az itt élőket. Kebiliből indulnak túrák egy hatalmas sósivatagon keresztül a 100 000 pálma városába, Trozőrbe. Érdemes még megnézni az Atlasz-hegység völgyében megbúvó patakokat, és egy rövid látogatást megér a főváros Tunis is. Kártágó helyén ma múzeum van, lehet néhány rombot látni, túl sok mindenre azért ne számítsanak, de ugye, hogyha tudjuk a történelmet, akkor tudjuk azt is, hogy miért nem szabad túlzott illúziókban ringatni magunkat Kártágot illetően, hiszen ugye a rómaiak a földeltették egyenlővé a várost, a helyét felszántották és sóval behintették, következésképpen ami megmaradt rom, az nem annyira látványos, mint ha mondjuk Rómában lennénk és a Kolosseumot nézegetnénk. Apropó Kolosseum, kihagyhatatlan a tunéziai városok közül El Djem. Itt van egy gyönyörű Kolosseum, talán csak a római és a pulai fogható a szépségéhez. Ide akkor is érdemes ellátogatni, hogyha valaki csak egy hétre érkezik Tunéziába. Ha pedig már valaki a terepjáró túrára benevezett, és azzal megy el a déli sivatagi területekre, azért tudni kell, hogy a kősivatag környékén, Matmata környékén forgatta George Lucas a Csillagok háborúját. A filmkedvelők biztos jó felvételeket készítenek majd itt.
Világszám. Úti könyvek helyett.
A tunéziaiak nemzeti étele a kuszkusz, amely teljes őrlésű búza darájából főtt kása. Afrika tetején nem múlhat el nap kuszkusz nélkül, ennek ellenére mégsem unalmas az élet, és az étel sem, ugyanis a kuszkuszt legalább 60 féle módon tudják elkészíteni. Egészen más az íze, hogyha apróra vágott csirkét, halat, marhát, bárányt vagy zöldséget teszünk hozzá. Búzadarából készítenek édességet is, mézzel, mazsolával, gránátalmával vagy datojával körítve. További kulináris élvezetet nyújt még a pálmákból csapolt, erjesztett pálmabor és a mézes dohánnyal tömött vízipipa. Ezek épp úgy hozzátartoznak Tunézia különlegességeihez, mint az állandóan üvöltő zene, amely minden busz, étterem és bolt elengedhetetlen része, na meg a hajnali müezzin kiáltása is, amelyre az európai turista, ha nem szokott hozzá, felébred, és hát eldönteti, hogy éppen mivel tölti majd az idejét. Tunézia érdekes azoknak, akik heverészni akarnak a homokos tengerparton, és azoknak is, akik látnivalókra vágynak, a híres fürdőhelyek Hamamet, Monastir és Szausz. A homok bársonyos, és ki lehet próbálni az ejtőelnyőzést, no meg a tevegelést. A svédasztalos étkezések impozánsak. Rengetegféle étel közül választhatnak az európaiak, de vigyázni kell, mert Egyiptomban ugye azt mondják, hogy 10 magyar turista közül 9-et elér a fáraó átka, azaz iszonyatos hasmenés rohamokkal kell majd megküzdenie körülbelül a második felében a nyaralásának, aztán itthon még 2 hétig. Tunéziában nem ilyen rossz az arány, 10 magyar turistából 2 lesz az, aki itthon majd gyakran látogat a mellékhelyiségben, akár akar, akár nem. Tunéziában késő őszig tart a nyár, úgyhogy szeptember-október még itt szezonnak számít, lehet ilyenkor fürdeni, és a tenger is viszonylag meleg. Tunézia régen francia gyarmat volt, következésképpen a legtöbb helybeli második anyanyelve a francia, és nem is nagyon beszélnek más idegen nyelvet. 2 nagy családi ünnepük van a helyieknek. Az egyik az esküvő. Az esküvő azért is fontos, mert ez szinte az egyetlen lehetőség a fiatalok számára, hogy ismerkedjenek egymással, ugyanis itt nem úgy működik, hogy csak úgy leszólítok egy hölgyet, abból óriási botrány lenne, bár a vallási rendelkezések nem olyan szigorúak, mint mondjuk Iránban vagy Szaúd-Arábiában, azért odafigyelnek arra, hogy csak úgy ne lehessen hölgyeknek, urakkal találkozniuk. A másik ünnepség, a nagyon nagy ünnepség, a két nagy családi ünnep közül az a körülmetélés ünnepe. A kezdetét illetően mindkét ünnepség egyforma, ugyanis a körülmetélés és az esküvő egyaránt azzal kezdődik, hogy csúlyogató asszonyok járják a várost kocsikaravánokkal üvöltő zene mellett. Hogy mikor melyik ünnep zajlik, azt onnan lehet megállapítani, hogy mikor megy körbe a kocsikonvoj. Ha délután 5 és 6 óra között van az irtozatos hangzavar, akkor körülmetélés lesz. Hogyha este 9 és 10 óra körül, akkor meg esküvő lesz. Egy tunéziai városban a házak általában félkészek, vakulatlanok, viharvertek, ugyanakkor szinte minden nagyobb családban van videókamera, meg mobiltelefon, ez itt is nagy kincs mind a kettő. A videó az arra kell, hogy a családi ünnepeket alaposan dokumentálják. Az esküvő koreográfiája nagyjából azonos. A nász nép este összegyűlik, a terem egyik felébe elmennek a gyerekek és az asszonyok, a másikba pedig megjelennek a férfiak. A zenekar játssza az arab muzsikát olyan hangerővel, hogy beszélgetni igazából nem lehet, hanem mindenki táncol, örül, vigadozik, vagy pedig ő is énekelget, csúlyogat. Aztán éjfél körül megérkezik a fiatal pár, a nász nép ekkor kezd igazán nagy táncmulatságba. egészen hajnalig táncolnak, majd ebben az időszakban, az éjfél és a hajnal közötti időszakban a két család különböző nemű tagjai már megszólíthatják egymást és beszélgethetnek. Ennél jobb lehetőséget pedig el sem lehet képzelni az ismerkedésre. Ennek az a következménye, hogy mivel hogy mindenki szeretne megismerkedni fiúval, hogyha lány és lány, hogyha fiúval, a párkapcsolatok azért itt is fontosak, ezért minden esküvőre, amire valakit meghívnak, elmegy, sőt, iszonyatos öröm az, hogyha valakit végre meghívnak egy esküvőre, hiszen akkor végre ismerkedhet valakivel. Tehát minden egyes esküvő, még amikor tényleg valakinek a rokonsága is csak 6-8 főből áll, az is 100-200-300 fős lakodalom, tehát aki elbír oda menni ismerős rokon, vagy olyan ember, akinek az ismerősének az ismerősének az ismerőse hallott arról, hogy valaki ismeri azt az embert, aki éppen megesküszik, na az is ott van az esküvőn, hiszen tényleg a világ egyik legfantasztikusabb dolgának tartják. Egyrészt a mulatság miatt, másrészt azért, mert itt aztán kialakulhatnak mindenféle érdekes párkapcsolatok. Ha pedig valaki már megállapodott, akkor nem marad más hátra neki, mint éjfél és hajnal között a féktelen tombolás.